Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
Vianney Szent János, plébános. Vianney Szent János 1786. május 8-án született Franciaországban. Ritkán volt alázatos, sőt megalázott embernek így nagy dicsőségben része, egy kicsi tudatlan szolgagyerekből, aki istálóban aludt a mindenható Isten sokféle próbatétel által, látnokot és csodatévőt nevelt magának, és szentté tette őt. Jean-Baptiste Marie gyermekkora a nagy francia forradalom korszakába esett. 11 éves volt, amikor otthona a szobájukban, a nagy óra alatt először járult Szent Jónáshoz egy papnál, aki megtagadta az alkotmányra teendő esküt. Ének idején járt hittanórákra, amelyeket a kolostorukból elűzött civil ruhát öltött apácák tartottak. Első szentáldozáshoz egy alig megvilágítható istálóban járult, amely elé, hogy eltereljék a hatóságok figyelmét, nagy színás szekeret húztak. Az elemi iskola óráin csak néha vehetett részt, atyának ugyanis szüksége volt az ő munkaerejére is a mezőn. Ezért alig tanult megírni és olvasni. Ráadásul nehezen tanult, s amit megtanult, nagyon hamar elfelejtette. Beli abbé a párizsi Szent Genovéva apátságból vidékre került. Itt egy igen művelt pap fölfigyelt Jánosra. Ez a pap Ekáliben volt plébános, ahová maga mellé vette, és felkészítette a papszentelésre. A terv azonban, hogy Jánosból pap legyen, több akadályba is ütközött. Kezdve azon, hogy Jánost besorozták a napóleoni hadseregbe, ahonnan megszökött, és befejezve a sort a szemináriumi tanárokkal, akik Jánost szellemi képességei alapján nem találták papi pályára alkalmasnak. Végül szentelésre bocsátották ezzel az indoklással. Jámbor lélek, ismeri a rózsafűzért, és tiszteli a szűzanyát. A többit a kegyelem és a szíve majd elvégzi. Amikor pedig a helynök aláírta a szentelési okmányt, megjegyezte. Az egyháznak nem csak tudós, hanem jámbor papokra is szüksége van. És ez az ember az. Másfél hónappal a waterlooi csata után a fegyverszünet épp akkor lépett életbe, Grenoble-ban pappá szentelték. Az új misés János azonban egy ideig nem gyontathatott, mert a püspöki hivatal túl hézagosnak találta teológiai műveltségét ahhoz, hogy a gyontatói joghatásokat megadják neki. Ez volt a későbbi nagy gyontató utolsó megaláztatása. Mikor azután az engedély megérkezett, atyai barátja Beli abbé térdelt elébe elsőnek, és kérte tőle a feloldozást. Majd szeretettel és humorral tanítgatta János atyának az imádságokat, s bővítette a gyontatáshoz és az aszketikus élethez szükséges ismereteit. Másfél évig tartott ez a kölcsönös szeretetben és támogatásban megélt barátság. Majd János egyedül maradt, mert Beli abbé meghalt. Nagy veszteség volt ez János atya számára. Püspöke Arzba küldte őt plébános helyettesnek. 1818-ban egy februári napon kelt útra, s ködös estén érkezett meg Arzba. Egy kicsi, elkereszténytelenedett faluba volt, amely nem volt sem jobb, sem rosszabb, mint a Lyon környéki falvak általában. A faluban mindössze 60 család lakott, de kocsma volt 3. Gyalog érkezett, maga mögött húzva egy kis kézikocsit, rajta néhány bútordarab. Amikor odaért a plébánia határához, letérdelt az útporába, és imádkozott a helység őrangyalához, ahol az életét akarta áldozni az emberekért. Minden esetre János itt minden apostoli buzgóság ellenére nagyon egyedül és nagyon magányos volt. Később mégis vágyakozással telt szívvel emlékezett ezekre az időkre. 6 vagy 7 esztendőn át azt csináltam, amit akartam. Pedig éppen ez a néhány év volt életében a legkeményebb vezeklés ideje. Alig evett valamit. A háztartását maga vezette, ami abból állt, hogy egy hétre való krumplit megfőzött, s ette, amíg tartott. Éjszakánként fogta a lámpását, átment a templomba, bezárkózott, és virrasztott az oltári szentségnél. Mindezek ellenére érkezése után 2 évvel súlyos lelki válságon ment át. Emellett azonban szinte állandóan kínoszta a tudat, hogy a tudnivalókat nem a megfelelő szinten sajátította el, s ezért nem elég jól látja el hivatalát. Teljes reményvesztettségben kérte a lioni érsektől, hogy elhagyhassa Arszot. Az érsek megértette nehézségeit, és áthelyezte Szellezbe. Csak hogy a Szón folyó áradása miatt, s mert néhány megtért hívője, ekkor már tiltakozott a távozása ellen, nem tudott elutazni. Feladta tehát távozási tervét, és másodszor is eljegyezte magát a faluval. Belevetette magát a munkában. Felújította öreg templomát, és a környékbeli falvakban részt vett a hitélet fellendítésére, akkoriban mindenfelé tartott népmissziókban. Itt ugyan prédikálni soha nem hívták, de az egyik sarokban mindig gyontathatott. Hamarosan jelentkezett a sátán reakciója is. Az ürügyet egy leányanya szolgáltatta. Gyermekének születése után a plébánia falát telemázolták gyalázó és rágalmazó kifejezésekkel. A környékbeli városkák kávéházaiban mindenütt az Arszi pap esetét tárgyalták. János már várta, mikor jön a püspöke, hogy furkosbotta verje ki a faluból. Ugyanebben az időben mondta el azokat a prédikációit, amelyekben rettenetes igazságokat hirdetett. 85 prédikáció vázlata ránk maradt. Közben a szomszédos plébánosokkal való feszültsége egyre csak nőtt. Kollégái följelentették János atyát a püspöknél, és megtiltották a saját híveinek, hogy az Arszi papot hallgassák. A bírálatok, amelyek mindenfelől érték, nagyon meggyötörték a pásztort. Ráadásul éjnek idején a sötétség fejedelme is támadta őt, hogy teljesen reménytelenségbe és kétségbeesésbe hajszolja. A belső szenvedésektől nem tudott aludni. A félelmetes és kegyetlen jelenések mindennapos próbatétet jelentettek. Amikor szomszédainak beszélt erről, a jámbor hívők közül többen puskával a vállán vonultak a plébániára, hogy együtt virrasszanak vele, és megvédjék immár szeretett plébánosokat minden rossztól. A Szent Mise volt az egyetlen forrás, ahol felüdülést talált. 1826-ban az Arszi plébános ekkor 40 esztendős volt, a faluban változás történt. A kegyelem olyan erővel hatott, vallotta az egyik tanú, hogy senki sem tudott neki ellenállni. Ekkor határozta el, hogy a gondviselésről elnevezett Arszi iskolát átalakítja a szegény és kitett kislányok otthonává. Minden délután hittanórát tartott nekik, és köztük művelte az első csodát is. Lisztet szaporított. Ezzel az otthonnal olyan anyagi gondot vállalt magára, amely haláláig elkísérte. Belső elhagyatottságában másodszor is áthelyezését kérte, majd ismét lemondott róla. 1832-ben Franciaországot kolera járvány sújtotta, Arsz azonban érintetlen maradt, amit a plébános érdemeinek tulajdonítottak. És a faluban a hit lassan éledni kezdett. Idegenből is egyre többen jártak Arszba. Ő pedig éjjel és nappal gyontatott, és mindenki számára kiderült, hogy ismeri a szívek titkait. Amit a múltból nem tárt föl előtte a gyónó, arra János atya tapintatosan rákérdezett, hogy annak terhe alól is feloldozást adhasson. Azt a kevés időt, ami a gyontatáson felül naponta szabadon maradt, miközben az ördög még mindig különböző kísértésekkel gyötörte, imádkozásra és önostorozásra használta fel. 1843-ban a lelkipásztori munkától és belső titkos harcaitól kimerülten súlyosan megbetegedett. Közel került a halálhoz, a betegek szentségét is fölvette, és a környezete már búcsút vett tőle. Egyszer csak talpra állt, de felgyógyulása után ismét el akart menekülni falujából, és ezúttal sikerült is. Az emberek azonban utána mentek, s amikor megtalálták, erőszakkal vitték vissza magukkal. Tudatlanságának terhétől nyomasztva, és a munkától túlterhelve segítőtársat kért egy megfelelően képzett pap személyében. Kapott is valakit, de a segítőtárs hamarosan zsarnokoskodni kezdett fölötte. Ez az állapot 7 évig tartott. János abbé teljesen visszahúzódott, csak mentegette paptársa erőszakosságát és szenvedett. Közben minden nyomorúsága ellenére megadatott neki a szó, amellyel szíveket tudott megnyitni, és anélkül, hogy észrevette volna, csodákat művelt. Az évenként árzba zarándokló emberek száma pedig már 100 000 fölé közeledett. A püspök a hívek jogos és egyre növekvő felháborodásának leszerelése érdekében elhelyezte a káplánt. János azonban ekkor már halála felé közeledett. Mindenét szétosztotta a szegények között, s amilyen volt, az ő javukra eladta. De ekkor a faluban már mindenki igazi keresztényként élt. A plébánosnak is csak a fizikai ereje fogyott el, szeretete és türelme nem. Ám mindazt, amit tett, semminek tartotta. Bár sokan voltak körülötte, az árci plébános olyan magányosan halt meg a kimerültségtől, amilyen magányosan élt. Az árci emberek lassan ráébredtek, hogy egy szent érkezett hozzájuk. Nem szavai bárdolatlanságára figyeltek fel, hanem az igére, ami e szavakban zengett. Először persze felhorkantak, azután hagyták magukat vezetni, végül már nem akartak lemaradni a plébánosuk mögött. Amikor valaki szóvá tette az egyik árci parasztembernek, hogy miként lehetséges, hogy a faluban nem hallani egyetlen káromkodás sem, azt válaszolta. Mi sem vagyunk jobbak a többieknél, de nagyon szégyelhetnénk magunkat, ha egy szent mellett ilyen bűnöket követnénk el. A templom állandóan nyitva állt, és szüntelenül éjjel 2-kor épp úgy, mint délben, tele volt emberekkel. Hosszú sorban álltak a plébános gyontatószéke előtt, és vártak. János abbé pedig 10-12, sőt olykor 18 órán át egyhuzamban gyontatott. A zarándokok a levegőtlenség miatt alig bírták ki. Egyszer egy dáma, aki arra hivatkozott, hogy őt még a Vatikánban sem várakoztatták meg soha, ezt a választ kapta. A szegény árci plébános gyontatószéke előtt mégis várni kell. Csak a betegek, a nyomorékok és saját plébániájának hívei jelentettek kivételt. Ismerte az emberi szíveket, és különös kegyelmi ajándékként olvasott bennük, anélkül, hogy az emberek megszólaltak volna. Egy férfi azzal kezdte a gyónást, hogy utoljára 30 éve gyónt. János kiigazította. Nem 30, hanem 33 éve. Mikor az ember utána számolt, igazat adott neki. Egy asszony elmondta, hogy János abbé olyan pontosan ismerte az ő családi viszonyait, az eseményeket és a neveket, hogy a megdöbbenéstől alig tudott megszólalni. És amikor megkérdezte, hogy honnan tudja mindezt, azt válaszolta. Az ön őrangyala mondta el nekem. A püspök, akihez eljutottak a plébános elleni áskálódások, vizsgálatot rendelt el, de semmit sem talált, ami miatt Jánost elmarasztalhatta volna. És akkor a püspök is beállt a sorba, és ugyanúgy várt a sorára a gyontatószék előtt, mint a többiek. Papságának pedig ezt kívánta. Bárcsak egy morzsányi volna bennük az árci plébános ostobaságából. 1859. augusztus 4-én halt meg, Franciaországban, Arzban.